Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Önök a Magyar Mária Rádió Nemes Egyszerűséggel című műsorát hallgatják. Műsorunkban a magyar történelmi családok leszármazottait szólaltatjuk meg. Kíváncsiak vagyunk ugyanis arra, hogy az egykor szellemi és gazdasági elitbe tartozó családok leszármazottai hogyan élnek napjainkban. A mai műsorunkban rendhagyó módon olyan szemét köszöntünk, aki nem rendelkezik nemesi felmenőkkel, mégis számos kutatási területei közül meghatározó szerepet kap a magyar arisztokrácia 40-es, 50-es éveket követő élete. Nagy tisztelettel köszöntöm Botos Máté barátomat, aki bölcsész, szociológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója, Magyar Történelem Tudományi Társulat és a Magyar Politika Tudományi Társulat tagja.
Szervusz, jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat én is.
A második világháború után a magyar nemességet kollektív büntetésként egy olyan aránytalan retorzió érte, amelynek hatásaként a mai napig ambivalens a magyar társadalom viszonya a hivatalosan nem létező arisztokráciához. A nemesi elit megtagadása a demokratikusnak nevezett közélet egyik alapelve lett. Az eltelt 7 évtized alatt több generáció is felnőtt, a nemesi származás jelentősége ennek megfelelően átalakult, és számos történeti és szociális kérdés merült fel. Ezek közül fogunk most néhányat föltenni Botos Máté úrnak. Mi volt az, ami fölkeltette az érdeklődésedet az arisztokráciának a múltjával kapcsolatosan, illetve a mostani létével kapcsolatosan?
Engem nagyon érdekelt a 19. századi európai történelem, mert akkor még akkor több alternatívája volt a fejlődés. Elsősorban a francia forradalomtól kezdett érdekelni a kérdés, hogy mi történt az arisztokráciával. Amit visszaállítottak a restauráció időszakában, az vajon önazonos volt-e? Tudott-e még az arisztokrácia maradni 1815 után Franciaországban, illetve be tudta tölteni a történelmi hivatását és küldetését az 1848 utáni időszakban, mondjuk a német államokban, vagy Ausztriában, vagy más helyeken, vagy olyan helyeken, ahol mint az Appennin-félsziget, ahol nem létezett egységes állam, és akkor ott a nemesi, patríciusi, vagy arisztokrata származás az vajon mennyiben szolgálta az ország kiépülésének, vagy aztán amikor létrejött, akkor a felépülésének és kiteljesedésének az érdekeit. És ahogy ebben különböző területeken végeztem kutatásokat, egyre inkább vonzott az a kérdés, hogy miért van az, hogy két jellemző szélsősége lesz a 19. századi társadalomtörténeti fejlődésnek. Két olyan elit jön létre, az egyik, amelyik egy ilyen progresszista és a radikális változásokat követelő réteg, amelyik jellemző módon nem, hogy nem arisztokrata, de még csak nem is polgári, hanem inkább már azt is megtagadva egyfajta a munkás rétegek, meg a paraszti rétegek felé fordulva, egy igazságossági alapon egyenlő társadalmat követel. A másik ezzel szemben, amelyik ennek egy alternatívát próbál kidolgozni, azok jellemző módon a konzervatív arisztokrata, szociálisan érzékeny arisztokrata rétegek lesznek, és ők hoznak létre, ők dolgoznak ki olyan eszméket, olyan állásfoglalásokat, amelyekkel a kort megpróbálják ellensúlyozni, és akkor a marxista, a kommunista csírákat, amelyek akkor kezdődnek a 1880-90-es években, azokat megpróbálják valahogyan visszafogni és ellensúlyozni. És akkor innentől kezdve érdekelt engem az a dolog, hogy vajon ezek meddig tudták ezt csinálni? Vajon az arisztokrácia meddig volt képes befolyását érvényesíteni a különböző európai társadalmakra? És nyilvánvalóan látszik, hogy nálunk ez intézményesen le lett zárva ez az időszak, 1947-ben, illetve 1950-ben, máshol meg ez nem következett be, és ennek következtében teljesen eltérő fejlődés irányt vettek a társadalmak, és nagyon érdekelt, hogy az európai társadalom nyugati fele és a keleti fele az miért vált, és ha igen, ha különbözővé vált-e, és ha igen, akkor miért, és hogy ebben van-e szerepe annak, hogy a hagyományos elitnek a megbecsülése, vagy pozíciónak az elismerése bekövetkezett, vagy megmaradt a nyugati féltekén, a keleti kontinens féltekén pedig mindez nem történt meg, és van helyette mi jött létre. És tudjuk, hogy mi mindent vázoltak föl különböző szociológusok, vagy politológusok, hogy Konrád György Szelinyíván, vagy Milovan Gyilasz miket próbált megfogalmazni, hogy kik lesznek az új elit. A nomenklatúra lesz az új elit, vagy az értelmiség lesz az új elit. De valójában nem töltötte egyik sem a megfelelő szerepet. Mm. És most ott tartunk, hogy egy olyan korban élünk, amelyben nem csak, hogy hát az egykori nomenklatúra szerepe van finom a szóva kritika alá vonva, de az értelmiségnek a szerepe is megkérdeződik, és újra és újra fölmerül a kérdés, hogy de ha nincs kreált elit, mert az nem törti be az a rendeltetését, akkor vajon a hagyományos elit az be tudja tölteni ezt az űrt újra? Képes-e rá? Van-e valami megújulási lehetősége? És ezért foglalkoztatott engem ez a dolog, hogy 1940 után vajon milyen, mi minden történik a magyar arisztokráciával, hogy visszaszerzik az ország egykori területét, egy részét, illetve utána azt megint elveszítik, és utána hát ugye különböző kisebbségi sorsokat is elszenvednek, akár a határon túl, akkor duplán, igen, akár határon belül, és akkor csak egyszerűen, de hát mindenképpen megbélyegzetként.
Hány tanulmányod van, ami a nemességgel és az arisztokráciával foglalkozik?
Nem olyan sok, mert én inkább arra próbáltam törekedni, hogy azokat a kollégákat fogjam be, akiket erre a kérdésre rá lehet irányítani, tehát mondjuk nekem azt hiszem 3 vagy 4 olyan tanulmányom van, ami ezzel foglalkozik. És viszont van 2 olyan kötet, ami az egyik már elkészült és nyomdában van, a másik pedig most megy majd a nyomdában, vagy októberben, ami az arisztokrácia történetével foglalkozik, és megpróbáljuk ezeket majd bemutatni az olvasó közönségnek.
Hát ezt érdeklődve várjuk. Bár te a nemesi származás valamiféle kiváltságokra ösztönző többletté a magyar jelenkori társadalomban?
Ugye azt tapasztaltuk már nem csak a magyar példa alapján, hanem a lengyel, vagy akár az orosz példa alapján, ahol nagyon durván érte elnyomatása a nemesség tagjait, hogy minél jobban nyomják, minél jobban üldözik őket, annál erősebbé válik a meggyőződés, hogy csak azért is megőrzik az emberek az identitásukat és a méltóságukat, nem akarják elveszíteni. Hasonló dolog történt Magyarországon is a nemesség egy részével. Voltak ugye nagyon sokan, akik kivándoroltak, érthető okokból az 50-es években, amikor az 56 utáni enyhülés kezdődött, akkor sokan úgy döntöttek, hogy mégis inkább külföldre költöznek, és nem bíztak abban, hogy a rendszer reformálható, vagy hogy össze fog omlani egyszer. Akik viszont itt maradtak, vagy nem csak itthon maradtak, hanem máshol is, így a Kárpát-medencében, azok megpróbálták betölteni azt az űrt, ami az összeomló hagyományos társadalom miatt jött létre, és megpróbáltak példának megmaradni. És ahogy tudjuk, hogy ez egy szociológiai alapigazság, hogy van hogy a társadalom mintakövető. Tehát vannak olyan elitek, mindenkor vannak elitek, ezeket kiiktatni teljes reménytelenség és lehetetlenség, abszolút utopisztikus elgondolás, hogy megpróbálunk teljes egyenlőséget teremteni, mert mindig lesznek elitek, amelyek majd létrejönnek. És ami a legfontosabb dolog, hogy ezek az elitek hiába anyagi előnyökkel rendelkező elitekként kezdenek létezni, előbb-utóbb erkölcsi, presztízs megfontolásokkal rendelkező elitté fognak válni, és ezekhez fog akarni igazodni majd a társadalom alsóbb néhány rétege. Úgy akarnak viselkedni, úgy akarnak beszélni, úgy akarnak élni, úgy akarnak fogyasztani is természetesen. És amikor majd megszűnik ez a gazdasági háttér, mint a magyar arisztokráciával történt 1947 után, akkor ezek az emberek a méltóságukból tudnak megpróbálni megélni. Abból, hogy ők egy korábban társadalom meg megbecsült réteghez tartoztak, és ehhez kapcsolódó elvárásokhoz próbálnak meg ők maguk is igazodni. És ezzel mutatnak egy olyan mintát, hogy hogyan lehet polgári erényeket gyakorolni egy polgárellenes közbeszédben, hogyan lehet nemesi, mondjuk úgy, hogy nagyságról, tanúbizonyságot tenni egy olyan korban, amikor az embereknek a kiválóságát, a származási, vagy másfajta kiválóságát azt tagadja egy politikai ideológia, és akkor ennek megfelelően ezek az emberek nagyon jelentős részben a tudományos világban, a művészeti világban, vagy akár a hagyományosan a magyar arisztokrácia jellemző megoldással a jog közigazgatás világában próbáltak meg elhelyezkedni, és próbáltak meg ott megállni a helyüket. És ezzel befolyásolták a körülöttük lévő embereknek is a világnézét, itt az állásfoglalását.
Tudva levő, hogy a arisztokrácia és a egyház kapcsolata az meglehetősen szoros volt, a vallásidentitás és a nemesség hogyan, milyen módon kapcsolódik egymáshoz? A mai arisztokrata leszármazottak erősebben kötődnek-e a formális vallásossághoz, az egyházhoz, mint az átlag?
Hát erre vonatkozóan számos érintőleges vizsgálat már volt az elmúlt évtizedekben. Különböző kollégáink foglalkoztak ezekkel. Van a Károly Gáspár Református Egyetemen is olyan kutatócsoport, amely ezzel foglalkozik, nálunk a Pázmányon is van ilyen. De az ELTE-n, illetve más egyetemeken is vannak olyanok, akik ezekkel a kérdésekkel foglalkoznak, és igen, izgalmas kérdés, hogy a vallásosság és az arisztokrácia értékőrző szerepe az hogy függ össze egymással. És arra tudnék, egy olyan párhuzamot tudnék mondani, ami talán megvilágítja ezt a kérdést, az összefüggésnek a bonyolultságát leegyszerűsíti. Nagyon izgalmas dolog, hogy a katolikus vagy protestáns keresztények a hagyományos egyházi irodalmat azt elsődleges forrásként kezelték mindig. Tehát az egyházatyákat, az új szövetséget, az ószövetséget, ezeket mind úgy a saját kultúrájuk részeként kezelték, és ezzel szemben a klasszikus kornak, az aranykornak, az ezüstkornak a szerzőit, azokat pogányoknak tartották, és ezeket azért másodlagos jelentőségnek tartották. Ennek ellenére annak vagyunk a tanúi, hogy a 19-20. Században azok a klasszika filológusok, vagy történészek, akik az ókor iránt érdeklődnek, azok nagyon sokan, azok közül rengetegen mélyen vallásos meggyőződéses keresztények. És ez az ő esetükben nem úgy kizárná, hanem inkább erősíti azt az érdeklődést, hogy ők hitük mellett, meggyőződésük mellett ők egy olyan témával foglalkoznak, amely egyébként alapvetően nem képezi részét ennek a vallási hagyománynak. Most ahogy ez a tudományos világban egymást érdekes módon inkább erősítő jelenségé vált, ugyanúgy a magyar arisztokráciának, mint ahogy nem csak a magyar arisztokráciának, hanem egyébként az európai arisztokráciának is, a felekezeti hovatartozás hangsúlyos föntartása, kinyilvánítása, a vallás gyakorlása, megvallása, az az arisztokrata identitásnak, öntudatnak az egyik megfogalmazódása. Tehát ezt tapasztaljuk és látjuk, nem csak Magyarországon, hanem más országokban is, hogy a hagyományos arisztokrata családokban, ahol egyébként életpárti a családmodell, tehát viszonylag sok gyereket vállalnak, ahonnan van hivatás, lelkészi, papi hivatás, sokan választják azt az életformát, azt a hagyományos életformát, amit a keresztény egyházak alakítottak ki a középkorban, és utána akkor újkorban és az újkorban is fenntartottak. Tehát úgy gondolom, hogy a vallás egy olyan forma tudott lenni, különösképpen Magyarországon az 1950 utáni időszakban, amikor az arisztokrata, aki amúgy is meg van bélyegezve, deportálva van, vagy ki van tiltva a fővárosból, hát akkor annak már olyan is olyan mindegy, akkor az meg aztán pláne ragaszkodik ahhoz, már csak dacból is, meg hát nyilvánvalóan belső hitből fakadóan is, ahhoz, hogy nem fogom megtagadni az én uramat, aki a Krisztus, mert úgyis üldöztetést szenvedek, és akkor meg miért ne szenvedjek üldöztetést miatta is, akkor az már mégis az úgy nemesebb dolog. Szóval nagyon sok olyan emlékirat van, hál' Istennek ma már könyvesbolti forgalomban is kapható módon, ahol a visszaemlékezésekben benne van mindaz, hogy az 50-es években elszenvedett különböző üldöztetésekben milyen szerepet játszott a hit és a vallásos meggyőződés ezeknek az embereknek az életében. Hogy aztán ez ma mennyire függ össze egymással, azért azt lehet látni, tehát, hogy mondjam, tehát különböző nagyobb múlttal rendelkező családok esetében magától értetődőnek tűnik, hogy a különböző felekezeti iskolákba jár a gyerek, majd amikor ő kerül már abba a korba, hogy neki vannak gyerekei, ő is a gyerekeit ezekben ilyen iskolákba iratja, vagy van köztük olyan, aki már maga és papi, vagy lelkészi pályára lépett, úgyhogy ez így én úgy látom, hogy sokkal hangsúlyosabb az átlagos civil társadalomhoz képest az esetükben a ragaszkodás a valláshoz.
Az elmúlt 70 évben hogyan változott a magyar arisztokrácia viszonya a demokratikus értékekhez, a demokratikus politikai kultúrához és a demokratikus intézményrendszerhez szerinted?
Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, mert de, ugye a kedves hallgatók kedvéért hadd mondjuk el, hogy igazából Magyarországon ez, hogy az, hogy arisztokrácia, az egy nem létező fogalom. Tehát úgy van arisztokrácia, hogy mi tudjuk, hogy van, csak a törvény nem ismeri el. Tehát ilyen módon exaktul nem lehet fölmérni azokat, hogy kik az arisztokraták, hát aki annak mondja magát, vagy akit a törvény annak nevezhet, ugye utóbbi nem lévén marad az első, de az sem, az meg nem egy megbízható megoldás. És ráadásul fogalmilag is tisztázni kell azért azt, hogy ki az, aki nemes, ki az, aki arisztokrata, ki az, aki vitéz, ki az, aki egy ilyen magának kreált valamit, és nem tudjuk ellenőrizni, hogy vajon milyen alapon használ valami, vagy a megkülönböztető előnevet, vagy ilyesmit. Akit, tehát akikre vonatkozóan nekünk különböző tanulmányaink, vagy kutatásaink vonatkoztak, azoknak az értékvilágában nagyon jellemző módon egy generációs váltás következik be. Az 50-es években kitelepített gyerekként élők felnövekedve a demokratikus típusú eszmevilágot sokkal közelebb állulnak érzik magukhoz, mint az arisztokratikus, hierarchikus, autoritár típusú rendszereket, vagy társadalmi modelleket. Az, hogy a családon belül megmaradnak ezek a hierarchikus viszonyok, tehát, hogy a gyermek nem tegezi a szüleit, hanem magázza őket, és egyfajta megkülönböztetett tisztettel viszonyulni hozzájuk, ez megmarad, de ettől függetlenül azt, hogy egy társadalmi berendezkedés demokratikus elvileg, az számukra elfogadható. Azért mondom, hogy elvileg, mert az 50-es, 60-as, 70-es, 80-as években ez csak egy elvi deklaráció volt, egy demokratikus társadalom, de valójában nem volt az, mindannyian tudjuk. Ehhez képest az az arisztokrata társadalom, amelyik akkor Magyarországon megpróbált beilleszkedni a fönnálló rendszerbe, az a demokrácia iránti elkötelezettségben körülbelül ugyanannyira volt támogatója, híve egy idealizált, igazságos társadalomnak, mint maga az egyház. Tehát, hogy az egyház is egy hierarchikus szervezet, igen, és mégis a demokratikus értékeket a II. Vatikáni zsinat óta az egyház különböző módon megfogalmazva egy védendő, egy támogatandó, egy igazságos, egy emberhez méltó logikai, politikai, intézményi gondolkodásbeli rendszernek tartja. És az arisztokrácia ehhez hasonló módon a polgári értékvilágot, a polgári életmódot. Mert ugye, ha már nem lehet valaki ilyen nagybirtokos arisztokrata, mert nincs hol, mert kastélyt nem kaphat, mert nem tudna fönntartani, mert nincs olyan jövedelmi viszonya. De egy polgári, tisztes, középosztálybeli életszínvonalat, hogyha ki tud alakítani magának 1961-ben, akkor azzal mégis egyfajta elit szerepét tudja betölteni, mégis tud ragaszkodni különböző hagyományokhoz, mégis megvannak azok a formák, amiktől otthonosan tudja érezni magát egy rendszerben, és ezért még akkor is, hogyha a rendszerben nem lehet otthonosan érezni magunkat, de megpróbálja betölteni azt az űrt, ami létrejött, és ami elviselhetetlené tette a létet. És ebben a világban a demokrácia iránti elkötelezettség ezeknél az embereknél erős lesz. Tehát nem véletlen, hogy 1990 után Magyarországon a 90-94 közötti időszakban hangsúlyosan sokan jönnek vissza Magyarországra, külföldről, különböző arisztokrata leszármazottak is válnak részévé a magyar demokratikus politikai kultúrának, mert számukra ez teljes mértékben elfogadható, és számukra ez támogatandó. Tehát nem beszélhetünk arról, hogy ne lenne meg bennük ez a fajta elkötelezettség, és azt gondolom, hogy sajnos éppen, hogy az ellenkezőről kell beszéljünk, hogy ezeknél van egyfajta olyan, ezeknél az arisztokrata generációknál van egy olyan fajta ragaszkodás, hogy egyfajta realista idealizmus, hogy így mondjam. Tehát mivel monarchia visszaállítása nem lehetséges, mivel a történelmi Magyarország visszaállítása nem lehetséges, mivel egy tekintélyelvű társadalom visszaállítása nem lehetséges, fogadjuk el, hogy egy polgári, demokratikus társadalom az még mindig lehetségesebb, és mindig inkább kívánatosabb, mert mindig reálisabb, mint az előzőknek bármelyik eleme. Igen. És akkor ezekhez ez az arisztokrata társadalom, ez tud ragaszkodni, ezért tud áldozatot hozni, ezért síkra tud szállni, és ez szerintem, ahogy az idő múlik, ahogy a rendszerváltás óta eltelt 30 év is ez bizonyítja, az arisztokrácia egyre látványosabban képviseli, látványos következetességgel képviseli ezt a fajta elkötelezettséget. Hogy legyen szó akár ilyen vagy olyan oldali politikai beállítottságról, az ideál, hogy egy társadalom demokratikusan kellene működjön, igazságosan és méltányosan kellene működjön, de ez benne van ezekben az arisztokratákban.
A műsoridő az sajnos nagyon véges és le is járt, és hát amit itt legutoljára mondtál, szerintem ez egy nagyon szép végszó is volt, úgyhogy én szeretném megköszönni a beszélgetést a mai napon, még könnyen lehet, hogy még majd el foglak jönni a stúdió vagy beszélgetésre, mert ennek csak tehát tulajdonképpen nagyon kevés dolgot.
Állok a rendelkezésedre, és a kedves hallgatók is nagyon szívesen beszélek ezekről a dolgokról, mert én is azt hiszem, hogy még bőven van mondani valunk, meg hát remélem, hogy majd lesz mit mutogatni virtuálisan, amikor a köteteket, vagy legalább az egyik kötetet föl tudjuk mutatni, és majd tudunk rá hivatkozni.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Én köszönöm.